A hét vendége. Háttérelemző műsor a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, köszöntöm a Trend FM hallgatóit, én Mezei Dániel vagyok, a nap vendégét pedig nagy tisztelettel köszöntöm itt a stúdióban Bozsogi Tamást, az OTP kiemelt privát banking főosztályvezetőjét. Jó napot kívánok, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, én köszönöm a lehetőséget.
Az elmúlt hetekben, most már lassan mondhatom, hogy hónapokban több helyen is napvilágot látott az a hír, mely szerint Csányi Sándor elnök úr egy vagyonkező alapítványba csoportosítja át bizonyos vagyonelemeit. Sok helyen megírták, és nem gondolunk abba bele, hogy mit lehet tenni akkor, amikor egy ország egy rendszerváltozás követően elérkezik oda, hogy az emberek kezdenek idősebbek lenni, olyan emberek, akik komoly vagyonra tettek szert, és hogy milyen megoldások vannak arra, hogy ezek a vagyonelemek családon belül maradjanak. Nem tudom, jól vezettem-e föl a beszélgetést.
Persze, abszolút jó. Hát annyi kiegészítést kell, hogy tegyek, hogy természetesen általánosságban fogok tudni ezekről a lehetőségekről beszélni. Ugye egész Közép-Kelet-Európában ez a legnagyobb trend jelenleg a vagyonkezelési piacon. Hasonló a történelmünk. Óhatatlanul is 30-35 évre tud visszatekinteni az, amikor érdemben lehetett magánvagyonokat felhalmozni itt a régióban. Ugye ez nem csak Magyarországon releváns kérdés jelenleg, hanem itt a környező hasonló történelmi országokban is. És hát a 30-35 éve eltelte, utána ez már egy ilyen szükségszerű biológiai, fizikai, élettani folyamat eredménye is, hogy bár történtek meg generációváltások már a vagyonos ügyfeleknél, a nagy cég struktúráknál, de hogy ennek a dinamikája az most kezd begyorsulni egy kényszerűségből, és hát az ügyfelek is keresik a helyüket a piacon, meg egy picit a szolgáltatók is keresik a helyüket a piacon, amiatt, hogy a szerencsésebb történelmi részein a világnak, Nyugat-Európában, meg még néhány helyen ennek megvan az évszázados gyakorlata. A cégek is pontosan tudják, hogy ezt hogy kell jól menedzselni. Elérhetők azok akár jogi keretek, akár tapasztalások, amikkel ez zökkenőmentesebbé tehető. Hát a kultúra része az, hogy ezt már azért többször megcsinálták, meg van adott esetben a hagyománya a családon belül, vagy a cég akár létezik évszázadok óta adott esetben, és ezt többször lemenedzselték, valószínűleg többször rosszul, valószínűleg többször jól. Van mihez nyúlni, hogyha a múltba visszatekintünk, ugye ez nálunk hiányzik. Korábban hiányzott a jogi keretrendszer, vagy hiányosabb volt a jogi keretrendszer, tehát nem voltak elérhetők azok a speciális jogintézmények, akár gondolok itt a bizonyvagyonkezelésre, vagy vagyonkezelő alapítványra, amivel ez komplexebben és kulturáltabban lemenedzselhető. Ez most már lehetőség Magyarországon is adott. Gyorsan fut fel a piac, és erre ugye a szolgáltatóknak is reagálni kell.
Ja, azt mondta az előbb, hogy vannak nyugati példák, vagy akár angol száz példák. Melyek ezek a példák? Mi most itt eddig, ebben a pár percben vagyonkezelő alapítványról beszélünk, de ha jól tudom, akkor ugye van olyan bizalmi alapú vagyonkezelés is, ami tanácsadói rendszerű, van family office, van, tehát ennek többfajta megvalósulási formája van itt Közép-Európában, ebben a régióban. Mi az, ami leginkább mérvadó?
Keressük még a helyünket, mert ugye amiket felsorolt, azok eltérő országokban jellemzők, tehát mindenhol más a jellemző, az angol száz kultúrkörben más, a német nyelvterületeken más, a adott esetben Európán kívül is más konstrukciók dominálnak. Jelenleg nagyjából mindegyik elérhető Magyarországon is most már. Ez ügyféligény válogatja, hogy ki melyikhez nyúl. Mindegyiknek meg vannak az erősségei, gyengeségei, tehát ez abszolút azon múlik, hogy végül milyen konstrukcióba landol, vagy landol-e egyáltalán a magánvagyon ilyenben, és nem kötelező ezeket használni. Ráadásul egy bizonyos vagyonméret alatt egyszerűen nem rentábilis ezeknek a fenntartása. Úgyhogy itt még nem beszéltünk arról, hogy most akkor Közép-Kelet-Európában, vagy akár Magyarországon, melyik dominál, mert három számjegyű jelenleg az ilyen konstrukcióknak a száma itthon.
Egy ilyen jellegű alapítványnak melyek azok a tulajdonságai, ami miatt érdemes és megéri egy ilyen megoldást választani a magánvagyon családon belül tartására?
Picit kelet-európai a magyar jogrendszer jelenleg, tehát hogy, és van is egy ilyen félelem ezzel kapcsolatban, akár a piaci szereplők, akár az ügyfelek között, hogy ezt akár a bizalmi vagyonkezelést, akár az alapítványt, azt mire szeretné az ügyfél használni. Hát induljunk ki a normál esetből, hogy ez természetesen a fő cél az az, hogy valahogy egybe tartani a családi vagyon. Ugye miért merül föl egyáltalán a gondolata? Van valakinek egy családi cége, azt megalapította a 80-as évek végén, 90-es évek elején, indult egy garázsból, nulláról, fölépítette az a saját gyermeke, vagy legalábbis így bánik vele sok esetben. Mivel nem volt meg korábban a lehetősége, a kényszer nem volt az alapító rajta így az életkorából fakadóan, hogy esetleg ettől megváljon, vagy átadja a következő generációnak, ezért ez nem történt meg. Ugye milyen lehetőségei vannak? Ha van olyan családtag, vagy elérhető bárki, akire ezt így rámeri bízni, akkor lezajlik mindenféle ilyen különösebben bonyolult jogi konstrukció nélkül az átadás átvétel, hogyha ezzel mindenki komfortos. De ugye azt látjuk, hogy egyrészt az alapítók nehezen engedik el a kormányrudat, mert hát nem láttak ellenkező példát, tehát hogy amit láttak korábban, ott nem volt magánvagyon érintett, ami meg 90-es évek óta van, ott meg nem volt erre jó példa, hogy akkor ezt hogy kellene csinálni. Tehát csinálják, amíg bírják. És vagy pedig nincs utód, tehát nincs akinek átadja, és akkor mit lehet tenni mondjuk egy céggel? Hát eladom. Menedzsment kivásárol, jön egy pénzügyi befektető, valaki megveszi, és képződik egy valamekkora méretű magánvagyon belőle, és ezen az örökösök normál örökösödési rendszerint valahogy részesülnek. És ugye a félelem az, általában a vagyonrendelő részéről, hogy az örökösök nem megfelelően bánnak majd ezzel a vagyonelemmel, ugye a statisztika meg a mondás szerint, hogy az első generáció az megteremti, a második az megörökli, meg talán még vigyáz rá, a harmadik meg már a statisztikai alapon jellemzően inkább elbukja, föléli. Hát nem is teljesen elpárolok, de ugye érdemben csökken ez a vagyon méret, és ezt szeretné megóvni az, aki ezt megteremtette, ezt a akár céget, akár cégrendszert, ingatlanokról, magán vagyonelemekről, mindenről beszéltünk, és akkor azt odaadja tehát átadja egy vagyonkezelő alapítványnak, belehelyezi egy bizalmi vagyonkezelési konstrukcióba, és ott egyértelmű szabályokat alkothat arra vonatkozóan, hogy a vagyont végül kik, milyen formában, mikor használhatják föl, és ennek ugye van egy kezelője. Most a kezelő az lehet egy akár egy magánszemély, tehát egy bizalmi vagyonkezelést, hogyha nem üzletszerűen kezel valaki, akkor egy darabot gyakorlatilag bárki kezelhet.
De lehet a bank is a banknak a szakértői nem. csapata? Nem.
Bank jelenleg Magyarországon nem kezelhet bizalmi vagyonkezelt vagyont, viszont kiszolgálhat. Uh-huh. Tehát a bizalmi vagyonkezelt vagyon az maga a jogi entitás, ő az ügyfél. Neki vannak kedvezményezettjei, van kezelője, meg van megrendelője, meg lehet még úgynevezett protektora is. Most ebbe így nem biztos, hogy el szeretnék veszni.
Érdekes egyébként, mert ugye itt óriási pénzekről van szó, gondolom, tehát ez nem a kispénzű emberek játéka, amiről beszélünk, ez a nagypénzű emberek játéka, és éppen ezért, mivel az a szándék, hogy megőrizze a vagyont, ezért a biztosítékok engem például érdekel.
Itt nagy pénzekről beszélünk, tehát egy ilyen struktúrának a fenntartás az költséges. Tehát azért azt látjuk, hogy jellemzően itt inkább 9 vagy inkább 10 személyi összegeknél válhat ez rentábilissá. Tehát hogy körülbelül valahol ott lehet az alja ennek a vagyonelemnek, amikortól ez mondjuk érdemben releváns lehet bárki számára. Ebbe bele kell érteni mindent. Tehát,
hogy nem most csak rögtön adódik a kérdés, hogy mekkora ez a piac Magyarországon. Tehát, hogy...
Hát darabra kicsi, vagyon méretre nagy, tehát hogy azért Magyarország is ugyanazon országok közé tartozik, ahol az elmúlt 30-35 év történése jókán ugye ebbe zárkózunk fel a nyugathoz, hogy egy kicsit polarizálódik a társadalom, tehát hogy bizonyos kisebb százalékú darabra magánszemély birtokolja a vagyonelemeknek egy sokkal nagyobb százalékát, ez teljesen normális, de nyilván a piac nem végtelen, de ugye privátbanki szolgáltatóként eleve ezen a piacon mozgunk, tehát hogy mindenkinek a piacon van valami minimum belépési limite, amit az ügyfelek felé támaszt, akár vagyonméretben, akár egyéb feltételekben. Ugye éppen mi idei évtől emeltük meg a kiemelt privátbanki vagyoni limitünket 300 millió forintra. Ezzel is szerettük volna azt jelezni, hogy egyrészt specializálódni szeretnénk az ilyen nagyobb összegű vagyonokra, speciálisabb struktúráknak a kiszolgálására. Másrészt pedig azt látjuk, hogy ugye Nyugat-Európában a privátbanki szolgáltatás olyan egyediség mellett, amit mi nyújtunk itt az ügyfeleinknek, az most már nem 1 millió eurótól, hanem inkább magasabb összegtől elérhető. Ehhez képest az 300 millió forint egy alacsonyabb összeg, és akkor azt szeretnénk, hogy az ügyfeleink ne Zürichig menjenek, hogyha ilyenre van szükségük, hanem ezt találják meg itthon.
Bozsogi Tamás a nap vendége, itt a Trend FM-en az OTP Bank kiemelt privátbanking főosztályvezetője. Ugye ez a felvetés, amit itt megfogalmazott az előbb, hogy ne Zürichig vagy Genfig menjenek, hanem ha lehet, akkor maradjanak itthon. Ez azért egy másik kérdést is felvet, nevezetesen, hogy itt a régióban mekkora a piaci verseny ezekért az ügyfelekért, és hogy ebben Magyarország hogy áll?
Hát a piaci verseny nagy, főleg ezekért az ügyfelekért. Tehát, hogy az úgynevezett high net worth szegmens, tehát mondjuk 1 millió eurótól értelmezhető ügyfélkörbe, óriási a piaci verseny, és az ügyfeleknél is azt tapasztaljuk, hogy jellemzően élből több bankkal, vagy privátbanki szolgáltatóval dolgoznak, tehát, hogy óvatatlanul is kikényszerítik, hogy magas legyen a verseny. És itt már ebben a szegmensben jellemzően nem is csak magyar szolgáltatókkal versenyzünk, mi se, hanem akár osztrák, svájci és egyéb akár tengeren túl szolgáltatók is itt vannak már a magyar ügyfelekért zajló versenyben.
A magyar bankrendszer megfelelő erre, és az közép-európai magyarországi szabályozás megfelelő arra, hogy versenyképes legyen akár az OTP, akár más bankok ide-haza?
A szabályozásunk nagy része az az EU szabályokból levezethető, tehát természetesen alkalmas lehet. A magyar jogrend is ugye változott a korábban említettek szerint, hogy akár ezeket a speciális struktúrákat ki tudja szolgálni. Van, ahol nem bankként, tehát még egy bizalmi vagyonkezelt vagyont, ugye bankként nem tudunk kiszolgálni. Mi ott a számlavezetést tudjuk biztosítani, illetve mindent, ami ahhoz kell, hogy a vagyonelem nek a befektetési döntéseit a vagyonkezelője meg tudja hozni, és ezt ugye ehhez kell neki egy szolgáltató, ahol lebonyolítja a pénzügyi jellegű befektetésekre vonatkozó tranzakcióit.
Milyen kérdések merülhetnek fel abban az esetben, hogyha valaki, ugye, hát generációváltáson azt hiszem az a legjobb szó, gondolkodik, és az átörökítést szeretné megvalósítani. Tehát melyek azok a legfontosabb gondolatok, amik ilyenkor ezt az egész folyamatot szabályozhatják, vagy megrendelő igény lehet, hogy máshogy fogalmazza?
Hát szerintem az első és legfontosabb, hogy jusson el arra pontra, hogy ezt meg akar-e tenni. Mert ez sem magától értetődő. Ugye mi alapvetően magánszemélyekkel dolgozunk, tehát leegyszerűsítve emberekkel. Most ugye a közgazdaságtan az nem olyan, mint a... Vagy hát ez nem természettudomány, itt nem feltétlenül vannak egyértelmű szabályok arra vonatkozóan, hogy itt a merőleges az nem merőleges, meg a párhuzamos nem biztos, hogy párhuzamos, mert én azt mondhatom az ügyfélnek, hogy szakmailag javaslom ezt a portfóliót összerakni, ez megfelel az ő igényeinek, azok mindannak, amit ő korábban elmondott, átadott, tegyük föl, hogy ő minden inputot átadott, hogy mi alapján szeretne döntést hozni, de a nap végén meg másképp dönt. Mert hogy valami szimpatikusabb volt neki, mégis volt egy olyan preferenciája, ami szakmailag nem tehető rá a mérlegre, vagy egyszerűen nem volt neki szimpatikus valamiért, vagy van valami averziója valamelyik befektetési javaslata szemben, tehát ez nem feltétlenül racionális a döntési folyamat. Ugyanez fölerősödik akkor, mikor mondjuk családon belüli átörökítésről, későbbi hagyatéknak az elosztásáról beszélgetünk, ha egyáltalán beszélgetünk, mert az a másik, amit látunk, hogy ez egy óriási tabu téma.
Miért?
Hát mert családon belül ez nem feltétlenül van ott az asztalon idő előtt. Hát lehet, hogy előkerül. Jó esetben egy picit későn, rosszabb esetben már túl későn, és akkor ez még nagyobb perpatvara is járhat akár. Ugye, hát mi 25 éve vagyunk a piacon, a tanácsadóink többsége az több mint 20 éve ott van, és űzi ezt a szakmát. És pontosan a kialakult jó gyakorlatok hiánya miatt azért nagyon sok mindent láttunk már, rossz példákat főleg. Most már látunk jókat is, és ez üdvözítő, de azért nagyon sok rossz példa, ami így átfutott rajtunk is, és azt látjuk, hogy ezek a családi dinamikák, ezek nagyon megjelennek. Ugye egyre több a mozaik család, egyre nehezebb ott menedzselni azt, hogy akkor pontosan hogyan is kellene egy nagy vagyonelemet vagy annak a részeit elosztani. Ugye nem feltétlenül van az örökösök között olyan, akit ez érdekel. Vagy aki ért hozzá. vagy aki ezt át szeretné venni. Főleg nem addig, amikor...
Mindig, mindenki a pénzről beszél, de ekkor összegeknél, itt most akár 300, akár 300 milliárd forintról beszélünk, a pénznek felelőssége van, meg céghálót örököl valaki, tehát azért ez nem annyira könnyű menet.
Így van, hát a legegyszerűbb eset valahol az, hogyha magánvagyon az pénzként megérkezik az örökösnek. Az egy viszonylag egyszerű eset. Abba is láttunk már olyat, hogy egyszerűen a felelősség agyon nyomta az örökös vállát, mert hogy nem volt ez hozzászokva, rendszeren kívül volt, nem érdekelte, valami teljesen más érdekelte, és egyszer csak a nyakába szakadt egy nagy méretű magánvagyon, és annak a kezelése azért az felelősség, főleg akkor, hogyha meg is szeretné óvni, és ez nem ért hozzá. Tehát azt látjuk, hogy tök mindegy, hogy most jóba vagyunk a családtagokkal, vagy nem, hogy felkészültünk-e arra, hogy előbb-utóbb ezzel foglalkozni kell, vagy nem, hogy értünk hozzá, vagy nem, ez a feladat előbb-utóbb megjön, ha akarjuk, ha nem, és ha már ez így van, akkor érdemes erre készülni előre tudatosan annak is, aki ezt át akarja adni, mert ott olyan dilemmák jönnek, hogy hát, hogy ez az enyém. Ezt én teremtettem. Ugye itt még az első generáció dominál, tehát ezt én teremtettem, nem nehezen adom ki a kontrollt. Csak akkor, amikor már muszáj. Tehát ebből látunk a legtöbbet. Ugye nincsenek előttünk példák, nincs meg a családi vagy cégen belül hagyománya, hogy ezt hogy kell menedzselni. Ugyanakkor pedig rengeteg operatív feladattól, meg felelősségtől meg lehet lépésenként, de meg lehet szabadulni. És az ott esetben ez a korai nyugdíj, a korai nyugodt nyugdíj, vagy visszavonulás, nem feltétlenül nyugdíjat jelent, de a visszavonulás lehetőségét megteremti, hogyha én időben bevonom a családtagjaimat. De erre tudatosan kell készülni, és hogy ez megtörtént, tehát eddig eljutottam, még akkor sem biztos, hogy sikerül, mert a következő lépés az, hogy szuper, átadtam mindent, de hát eddig, nem tudom, az életem aktív részét, azt úgy éltem, hogy hát jellemzően ezek az emberek, aki céget alapított, meg mai napig vezeti, az nem 8 órában dolgozik, tehát hogy mit csinálok azzal a 14-16 órával, amit eddig tudtam, hogy miért csinálok, ez volt az életem, és akkor utána ettől ezt elengedtem, kezdek a szabad időmmel.
Bozsogi Tamás, az OTP Bank kiemelt privát banking főosztályvezetője, a nap vendégét a Trend FM-en. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk.
Hamarosan folytatódik a hét vendége.